Áldás, békesség, szeretettel köszöntöm a testvéreket a reformáció igéjével, egyik fontos igéjével. Nem szégyellem az evangéliumot, hiszen Isten hatalma az minden hívőnek üdvösségére, először a zsidóknak, majd pedig a görögöknek. Mert abban Isten a maga igazságát nyilatkoztatja ki hitből hitbe, amint megvan írva, az igaz ember pedig hitből fog élni. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól a Szentlélekkel közösségben. Amen. Istennek szent lelke, szállj le mi közénk, és szenteld meg szívünket, ünneplésünket, ígédre figyelésünket. Amen. Imádkozzunk. Urunk, ünnepelni jöttünk, téged ünneplünk, téged áldunk, a te munkádat dicsérjük, amelyet elvégeztél a reformátorok életében, a te megtérést munkáló elődeinkben és a családjaink életében. Áldunk téged, aki a téged látók szívének világossága, a téged szerető lelkek élete, a téged keresők ereje vagy. Hisszük, hogy amikor tőled elfordulunk, akkor bukunk el. Amikor hozzátérünk, akkor felemelkedünk. Amikor benned lakozunk, örökké megmaradunk. Árazd, Urunk, a te kegyelmedet Isten tiszteletünkre, hogy legyen kedvedre való minden gondolat, szó és tett közöttünk. Hálát adunk a reformáció szíveket, életeket átformáló erejéért, a szüntelen reformáció ajándékáért. Hálát adunk az elénk adott feladatért, amit a legjobb tudásunk szerint kell elvégeznünk. Hálát adunk azokért a csalódásokért és kudarcokért, amelyek annak a felismeréséhez vezetnek, hogy egyedül rád hagyatkozhatunk csak. Mindenek felett hálát adunk a te fiadért, Jézus Krisztusért, az ige igazságáért, az Úr élete példájáért, hűséges engedelmességéért, amivel legyőzte a kísértést, a halált, és köszönjük a feltámadást. Add meg nekünk a lélek ajándékát, hogy megismerjük őt, és mások előtt is ismertté tegyük. Nyisd meg, Urunk, minden ember szemét, hogy meglássák a te kegyelmes cselekedeteidet minden művedben, hogy a teremtésed bősége iránt való örömünkben javainkkal tiszteljünk téged, és hűséges sáfárai legyünk a te adományaidnak. Urunk, ismertesd meg velünk a te utaidat, ösvényeidre taníts meg, vezess a te igazságodban és taníts minket, mert te vagy a mi szabadító Istenünk, és mindig rád várunk, így várunk ma is, most is, az Úr Jézus Krisztus által. Amen. Kedves testvérek, Isten igéjét olvasom a mai napra rendelt Ószövetségi igeszakaszból, Mózes 4. könyve 33. részéből, az utolsó versekből, az 50-től 56-ig terjedő versekből. Tehát Mózes 4. könyve 33. részében, az 50-től 56-ig terjedő versekben a következőképpen olvashatjuk Isten írott igéjét. Így beszélt az Úr Mózeshez Moáb síkságán a Jordán mellett, Jerikóval szemben. Szólj Izrael fiaihoz, és mondd meg nekik, ha átkeltek a Jordánon Kánaán földjére, üzzétek ki onnan az ország egész lakosságát, pusztítsátok el összes bálványukat és öntött bálványszobraikat is, mind pusztítsátok el. Tegyétek tönkre összes áldozó halmaikat. Vegyétek birtokotokba az országot, és lakjatok abban, mert nektek adtam azt a földet, hogy birtokba vegyétek. Sorsvetéssel osszátok el az országot nemzetségeitek között. A nagyobbnak nagyobb örökséget adjatok, a kisebbnek pedig kisebb örökséget. Mindenki azt kapja, ami neki sorsvetéssel jut. Az ősi törzsek között osszátok szét az örökséget. De ha nem űzitek ki onnan az ország lakosait, akkor tüskévé lesznek a szemetekben, és tövissé az oldalatokban azok, akiket meghagytok közülük, és szorongatni fognak benneteket azon a földön, amelyen lakni fogtok, és majd veletek bánok el úgy, ahogyan ővelük akartam elbánni. Kedves testvérek! Olvastam, meg már valószínűleg mondtam is, hogy szakemberek szerint bármely közösség, maximum 20%-nyi devianciát, deviáns viselkedést tud elhordozni. Deviáns viselkedésű személyt elviselni úgy, hogy maga a közösség nem válik deviánssá. Ez tény, megfigyelésen alapul. És megmondom őszintén, nekem is megdöbbentő volt sok évvel ezelőtt, amikor hittan tartottam, és volt egy osztály, ahol elég sok lány volt, és nagyon szépen viselkedtek. Évről évre rendben volt, minden, tanultak, és így tovább. És aztán volt egy olyan esztendő, amikor többen hozzájuk buktak abba az osztályba. És akkor elkezdtek az addig jól viselkedő lányok is egyre neveletlenebbé válni, és egyre kevésbé tanulni. Télre régebben majdnem mindenki vett almát, és igyekezett vigyázni rá, hogy minél tovább el tudja tartani azt, hogy legyen téli vitamin beviteli forrása, hogy tudjon gyümölcsöt enni a család. Mára ez a helyzet már kezd megváltozni, megszűnni. Most már mindent azonnal megveszünk a boltban. Idézőjelben mondom, hogy frissen. De akik idősebbek, azok még emlékeznek rá, hogy amikor megvettük az almát, akkor időnként menni kellett a ládához, és megnézni azt, hogy van-e rossz. És ami rossz, ami elkezdett rothadni, azt ki kellett venni, mert ha valaki trehány volt, és erre nem figyelt oda, akkor hosszú idő után lehet azt vette észre, hogy az összes megromlott, az összes alma. És hát sokféle példát lehetne még sorolni arra, hogy miért fontos a megfelelő védelem a romlástól. A mai igében arról hallhattunk, hogy Isten Mózesen keresztül egyértelműen parancsba adta a népnek, hogy ki kell írtaniuk az ígéret földjén élő lakosokat, az őslakosokat, a pogányokat. Sokan nem értik ezt. Nem csak ezt, hanem úgy általában az Ószövetségben, amikor Isten azt mondja, hogy egy népet vagy embereket ki kell írtani. Miféle dolog ez? Vannak, akik odáig elmennek, hogy hát nem is ugyanaz Isten van az Ószövetségben, meg az Új Szövetségben. Az Új Szövetség a kegyelemről szól, a szeretetről, a megbocsátásról. Hát ehhez képest az Ószövetségben mi van? Szokták mondani, hogy véres, és így tovább. Hát ez furcsa. És teljesen logikus a kétkedő kérdés a 21. századból visszatekintve. Innen tényleg érthető, ha valakiben kételyek merülnek fel. De nekünk szükséges árnyaltabban tekintenünk az ószövetségi világra. És ennek a mai igének, amiben gyakorlatilag arról van szó, hogy Isten azt mondja, hogy akkor tessék elrendezni azokat a népeket, van bizony üzenete a számunkra. Az első üzenet az, hogy hiába erről olvasunk, Isten nem kegyetlen. Az Isten nélküli világ, az a pogány világ, az volt kegyetlen. Nem Isten, az a világ volt kegyetlen. A pogányok képesek voltak falvakat kiírtani egy emberen esett sérülés miatt bosszúból. Szinte minden pogány népnél létezett, akár kultikus paráznaság, vagy emberáldozat. Isten ezekről mind azt mondta, hogy ez utálatos előtte, ő ezt nem akarja, hogy ilyeneket csináljanak az emberek. Az Úr valóban azt mondta, szemet szemért, fogad fogért, tehát, hogy a büntetés az mindig legyen arányban az elkövetett vétekkel. Ez abban a világban egészen új, forradalmi volt. Abban a világban ez jelentette a kegyelmet. Másrészt pedig erkölcsileg, valamint szellemileg is rendkívül mérgező volt ezeknek a pogányoknak a jelenléte. Isten ettől akarta megvédeni a népét. Ugye mondtam az elején, 20% deviáns. Ennyit lehet elviselni egy osztályba, ha van X gyerek, annak a 20%-a, annál több, aki rendetlen, aki nem tanul, aki rombolja az órát, akkor azt fogja észrevenni mindegyik tanár, hogy nem haladok. 20% alatt még kezelhető, a fölött nem megy. Hát gondoljunk vele, hogy most, amikor jönnek elfoglalni ezt az országot, ha maga az őslakosság ott marad. Hát mi lett volna? Izrael népe nagyon hamar asszimilálódott volna. Rengeteg példát látunk egyébként az Ószövetségben arra, hogy bizony azért még így is voltak olyan népek, akiket nem írtottak ki. Ilyen volt például a gibeoniták, vagy voltak mások is, akiket vagy nem teljesen, valamiért nem sikerült elintézni azokat a népeket, folyamatosan probléma volt velük. A leghíresebb ilyen nép, ami végig kíséri egész Izraelnek az életét, a filiszteusok. Állandóan jönne elő, ahogy olvassuk a Bibliát, a filiszteusokkal harc volt. Volt persze az emóriakkal is, meg a midianitákkal, de akik végig ott voltak, a filiszteusok. Mindig volt valami gond. Isten azt mondta, hogy azért akarom, hogy ezek a népek ne legyenek ott, mert titeket akarlak védeni. Bármilyen furcsa, azt kell mondani, hogy ma is egy honfoglalás zajlik itt a szemünk láttára Európában. Európa vezető politikusai valamiért engedik, sőt, passzív módon elősegítik ezt az új honfoglalást. Arab vallásúak jönnek, és szépen lassan elfoglalják Európát. Egy honfoglalás pedig ezzel jár. Vagy kiirtják az őslakosokat, vagy azt mondják, hogy tessék asszimilálódni, olyanná válni, mint amilyenek mi vagyunk. Az csak a vezető véleményformálók próbálják elhitetni velünk, hogy létezik egy európai identitás, amely majd befogadja őket. Egy nemzetek és Krisztus fölötti, vagy mondhatnám így is, nemzetek és Krisztus nélküli identitás. Ezt mondják. Nincs szükség se a nemzetekre, se az Úrra. És miközben ezt az elvet próbálják ráerőltetni a kontinensre, jön egy olyan nép, amelyiknek van identitása, és van vallása. És milyen érdekes, hogy többen nyugaton önként csatlakoznak ehhez a valláshoz, és ehhez a néphez, önként. Mert annyira hiányzik valami megtartó erő. Annyira hiányzik az embereknek ebben a mindenféle korlátok nélküli jólétben valami rend. Izrael küldetése tehát az volt, hogy minden más egyéb néptől való különbözősége az élő Istenről való bizonyságtétel legyen. Izrael arról kell, hogy tanúskodjék, hogy van egy élő, igaz és mindenek fölött való Isten, aki mindeneket teremtett, megtart. Ugyanakkor valóban az új szövetségben mással találkozunk, de nem Isten lett más, hanem az idő elérkezett a teljességhez. Megszületett Jézus Krisztus, és az ő életi, és ő az életét adta minden emberért, minden ember bűnéért. Nem a törvények, szabályok, parancsok és büntetés által formálja Krisztus óta az embereknek a szívét az Úr, hanem belülről akar teljesen újjátenni. Ezért volt például óriási butaság annak idején, amikor keresztes háborúkat indítottak. Mert Jézus pontosan azért jött, hogy belülről változtasson meg. Karddal nem lehet az evangéliumot hirdetni és terjeszteni. Háborúval, erőszakkal nem lehet senkit rávenni a megtérésre. És ebben a tekintetben valóban teljesen más világot élünk, és ez így jó, ez a kegyelem. Kérdezhetjük, hogy akkor mégis miért kell nekünk ezekről a háborúkról olvasni a Bibliában? Nem fölöslegese a Szentírás első két harmada? Ezzel a sok névvel meg harccal kellene nekünk bajlódni. Hát fontos üzenete van, mert azt mutatja meg, hogy a bűn elleni küzdelem mennyire lényeges. Miért elkezdünk bűnöket megtűrni az életünkben, azok elkezdik rongálni az életet. A bűn olyan, mint a daganat, állandóan terjed, egészen addig, amíg az ember belepusztul. És jelenleg is az egyetlen egészen biztos módszer az orvostudomány szerint a gyógyításra a teljes kimetszés. De úgy, hogy minden egyes sejtnek a kivétele. Amit mi kegyetlenségnek érzünk az Ószövetségben, a sok háborút és emberölést, abban nekünk a bűn elleni harc komolyságát kell felfedezni. Reformáció napja van, és ilyenkor az egyház megújulására emlékezünk. Abban az időben is azt a bizonyos 20%-ot bőven meghaladó deviancia volt az egyházban. Az egyház hatalmat akart, egyházi tisztviselőnek lenni hatalmat, tekintét jelentett sok esetben. Az egyház belefolyt a politikába, képes volt finanszírozni akár háborúkat is. Ugyanakkor a legfontosabb küldetését, az evangélium hirdetését, a szeretet szolgálatot, a tanítást csak kevesen végezték. A vezetés ezt elhanyagolta. Voltak, akik nem ilyennek ismerték az Urat, akik olvasva, hallva a Krisztus életét azt mondták, hogy ezzel mi nem tudunk azonosulni. Ez a Jézus Krisztus valami mást hozott ebbe a világba, és őt akarták keresni, szolgálni. Voltak korábban is megújulási mozgalmak, de az egyház vezetése képtelen volt ennek engedni, mert féltette a hatalmát. Sokakat megöltek, eretneknek nyilvánítottak, ha mertek a kétségeikről kritikusan beszélni. Luther Márton is a kegyelmes Istent kereste, amikor egy barátja váratlan halála miatt halálfélelemmel küzdött. Bizonyságot akart arról, hogy Isten megbocsátja a bűneit, de nem kapott. Mindenféle papokkal, szerzetesekkel beszélt, de senki nem tudott neki biztosat mondani. És végül a Szentírásból, éppen az Isten tisztelet elején felolvasott római levélből való idézet, ige volt az, ami őt üdvbizonyosságra juttatta, hogy az igaz ember hitből él, hitből. Jézus meghalt a bűneimért, és ő miatta, őrá nézve vannak azok megbocsátva. Nem azért, mert én eleget vezekeltem, szenvedtem, mert elég kevés bűnt követtem el, hanem azért, mert ő magára vette minden vétkemet. Ezt találta meg, ezt tapasztalta meg, ezt értette meg. És aztán örömmel hirdette az egyházban, de nem fogadták el őt sem. Luther nem akart egyházszakadást. Nem akarta, hogy egy új egyház jöjjön létre. A meglévő egyházat szerette volna, az egyetlen egyházat megújítani, erről tanított, és ezért imádkozott. Krisztus nélkül azonban az ember nem tud igazán megalázkodni. Így maradt a sok hitetlenségből fakadó cselekedet, és végül pedig az evangélium más utat tört magának. Ma új formákban jelentkezik a romlás, a deviancia az egyházakban. Leginkább úgy, mint Izrael esetében. Az ő egyik legnagyobb kísértésük a saját történetük folyamán az volt, hogy nagyon szerettek volna hasonlítani az összes többi népre. Olyanok akartak lenni, mint mások, mint a pogányok. És ma azt látjuk, hogy nagyon sok egyház, különösen nyugaton, olyan akar lenni, mint a körülötte levő világ. Csak nem művelődési házba gyűlnek össze, hanem tornyos házban, templomban. De ezt az Úr nem akarja. És végül azt látjuk, hogy a világ sem becsüli, hiszen ezek a nagyon modernnek, haladónak nevezett egyházak kiürülnek. Templomaikból kávézókat csinálnak. Nem kell ez senkinek. Mindezzel együtt a nyugati világ nem a mi dolgunk, hiszen nem ott élünk. A miénk itt Magyarországon van, és ez a református egyház, és azon belül is a saját gyülekezetünk. Ez a mi felelősségünk. De még a gyülekezetért is csak részben vagyunk felelősek, mert az, amiért mindenképpen elszámolással tartozunk majd az Úrnak, az a saját életünk. Azt fogja megkérdezni, számon kérni rajtunk. A saját életünk kell, hogy példa legyen a gyülekezetünkben, a környezetünkben. És most mondhatnám, hogy ennek a legnagyobb feltétele a bűnök elleni kegyetlen harc, de ez sem elég. Mert az igazi feltétel nem ez, hanem a Krisztussal való szoros közösség. Ez a legfontosabb. Mert ha Jézus Krisztus az életemnek az Ura, ha látom, hogy mennyire szeret engem, hogy milyen áldozatokat hozott értem, akkor bántanak a bűnök, és önként, nem külső kényszerre igyekszek küzdeni ellene. Adjon az Úr most a 21. században az ő akarata szerinti reformációt. Sok mindent elmondhatnánk, ki milyen helyzetben van, elgondolkodik rajta, hogy szerinte mi a legfontosabb a reformációnak, mi a mai 2023-as üzenete, de Isten hiszem személyesen akarja nekünk megmondani. Mindenki érdemes, hogy végig gondolja, mi az, amin változtatni kell, és a legelső, hogy Krisztust kell a legfontosabb helyre tenni. Adja az Úr, hogy így lehessen. Amen. Imádkozzunk. Urunk, hogyha magunkra nézünk, akkor végtelenül erőtlenek vagyunk. Amikor magunkra nézünk, akkor a hibáinkat látjuk, vétkeinket, gyengeségünket, hűtlenségünket, meg bízhatatlanságunkat. Igazából mi is úgy kiálthatunk fel, mint hogy az igében olvassuk, ó, én nyomorult ember, kiszabadít meg engem ebből a testből. Köszönjük, Urunk, hogy a reformációban azt ismertél fel Luther Márton és nagyon sok más ember, hogy nem magukra kell nézniük, hanem Krisztusra. Köszönjük, Urunk, hogy őt állítottad elénk, nem csak példaként, de elsősorban megváltóként. Köszönjük, hogy hitből van üdvössége az embernek, egyedül hit által, egyedül azt elfogadva, hogy mindennél jobban szeretsz bennünket, és a bűnbánó embernek van bűnbocsánat, van kegyelem. Imádkozunk hozzád, Urunk, hogy ez a kegyelem legyen az, ami bennünket belülről formál, egyre inkább Krisztusivá tesz. Köszönjük, Urunk, hogy békében élhetünk ebben az országban. Most, amikor egyre több is hozzánk közel vannak háborúk, még inkább értékeljük minden békésen töltött napját az életünknek. Nagyon hálásak vagyunk, Urunk, ezért. Köszönjük, hogy jól élhetünk, hogy van egészségünk, van fedél a fejünk fölött, hogy melegbe mehetünk haza. Annyi minden van, amiért hálásak lehetünk. Add, Urunk, hogy ne csak a háború miatt jusson ez egyre többet az eszünkbe, hanem legyen minden érték a számunkra. Köszönjük, Urunk, hogy itt lehetünk a templomban. Imádkozunk ezért a gyülekezetért, hogy ahogyan a létrejötte óta mindig egy olyan hely volt, ahol Krisztust állították a középpontba, az első helyre. Hadd legyen ez ezután is így. Hadd legyen a reformált egyházaknak egy példaképe ez a gyülekezet minden időben, amely arról híres, hogy téged dicsőítenek az emberek. Tedd, Urunk, ezt a dicsőítést ajkunkon hitelessé, áldottá és örvendezővé. Amen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek, a mi atyánknak szeretete és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen.